kíméletes terápia, képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Az én időmben a Spock könyvet olvastuk, ma már minden tudás elérhető. De sokszor egymásnak is ellentmondó információhoz jutunk, ami még nehezebbé teszi a döntést. Hogy hat ez az anyákra?
Sokat olvasol az anyaságról, hogy mit hogy kell csinálni?
Azt nem mondanám, hogy nagyon felkészült vagyok. Ami a kezembe kerül, azt elolvasom, és próbálom azokat a részeket, amik relevánsak nekünk, azokat beépíteni, vagy pont nem beépíteni. Szóval nagyon sok olyan téma van, amit én felülbírálok. Nyilván ezt mindenki megteszi, de én nem is vagyok talán annyira elfogadó azokkal az újfajta irányzatokkal, amik tényleg az égből is potyognak.
Mi az, ami nem tetszik?
Például a mosipelus. Nekem az az elképzelés, hogy a gyerek pelenkáját a fürdővizébe utólag mossuk ki mosódióval, az egyszerűen nem fér bele a napomba. Nem látom azt, hogy ez annyit spórolna nekünk.
Soha nem volt még ennyi segítsége az anyáknak a gyereknevelésben. Mindent el tudunk olvasni, hogy hogy kellene jól csinálni. Valóban segít ez az édesanyáknak? Reinhard Gabriella, anyapszichológus.
Pont az információ bősége miatt nagyon-nagyon nehéz dolga van a mai édesanyáknak, hiszen ha jól akarjuk csinálni, akkor mire mindent elolvasunk, hogy hogy csináljuk jól, rengeteg mindent elolvasunk azzal kapcsolatban is, hogy mennyi mindent lehet elrontani. És ez nagyon nagy szorongásokat szül manapság.
Az a baj valójában, hogy nem tudunk választani?
A szülő addig tökéletes szülő, amíg nem született meg a gyermeke, hiszen higgadtan volt ideje mindent átgondolni, hogy hol legyen a kiságy, legyen-e cumija annak a babának, és mindenre tudatosan volt idő felkészülni. És valóban születik egy gyermekünk, nem úgy sír, hogy fel tudjam ismerni, hogy mi a baja neki, és nem reagál jól arra, hogyha én felveszem, mert én nagyon kötődően és nagyon a legjobb tudásom szerint fölvettem, és ölben ringatom, és cicit kap a szájába. Tehát rengeteg meglepetését a fiatal szülőket. És az összes olyan kérdés, amit előre eldöntöttünk, ezeket sokszor felülírja az élet. Illetve nagyon sok olyan témát találunk, amire az egyik megoldásra és annak a 180 fokos ellentetjére is nagyon meggyőző véleményeket hallunk és látunk. És jó esetben jönne az anyukának a saját belső hangja, az ösztöne, és ezt az ösztön nagyon-nagyon tudja nyomni az, hogyha valaki okosan, észből, az olvasmányok és a döntései alapján próbál meg jó anyuka lenni.
Akkor most jön az ösztön, vagy nem jön az ösztön?
Jön, de nem mindig azonnal.
Ha megjött, akkor utána mi a baj? Milyen túlkapások lesznek abból, hogy valójában nem is tudom, hogy most én mit csináljak?
Például gyakori kérdés, hogy hol aludjon a baba. Hiszen a szakemberek azt gondolják, hogy a legjobbat azzal teszünk a babának, hogyha test közelben marad éjszaka is. Ezzel én is egyet tudok érteni, bár minden anyukának, sőt minden családnak a saját döntéseit kell meghozni. De hogy legyen közel a baba, ez azért is nagyon hasznos, mert akkor az édesanyja nem lesz olyan fáradt. Az is fontos, hogy a baba is valóban hamar kapjon választ arra, hogyha ő elkezd sírni. Igen, vannak szülők, akik úgy döntöttek, hogy mindenképpen a saját szobájában szeretnék a gyermeket az első pillanattól kezdve altatni, mert nekik nagyon fontos az, hogy anya és apa kettesben lehessen, vagy fizikailag olyan a hálószoba, hogy nem fér el a baba öböl. Az a nehéz, amikor egy édesanya azt szeretné, hogy a kiságy a szomszédszobában legyen, de a szakirodalmak arról győzködik, hogy a babának mindenképpen fizikai közelségben ő mellette van a helye, akkor itt már is jöhet egy ilyen nagy krízis, is egy nagyon komoly kérdés, hogy hogy jó akkor most a szívemre, vagy az eszemre, a nagyszülőkre, vagy a gyermeknevelési irányzatokra hallgassak? És nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, ugyanis nincsen egyetlen egy darab jó válasz. Én azt szoktam mondani, hogy arra kell berendezkedni, amikor gyermek születik, hogy a változtatás képessége legyen meg bennünk. Túlkapás alatt azt értem, amikor egy anyuka azt mondja például, hogy ő mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy a gyermek ott aludjon mellettük, és mindig cicit kapjon a szájába, hogyha éjszaka megébred, mert ő abban hisz, és ezzel tud azonosulni, hogy ezzel tesz legjobbat a gyermekének. Ezzel akkor lehet probléma, és akkor beszélünk konfliktusról, hogyha mondjuk ez nem jó így, akár az anyukának magának, mert nagyon-nagyon frusztrált, nagyon fáradt, nagyon türelmetlen. A másfél éves nagylány egyébként úgy alszik, hogy a cici éjszaka folyamatosan a szájában van. Tehát cuminak használta a cicit. Ezt már túlkapásnak nevezem mindenképpen. Nem mert a gyermekének korlátot szabni, mert abban hit, hogy ezzel teszi a legjobbat a gyermekének. Tehát ilyenkor nagyon fontos a külső segítség, hogy elbeszélgessünk, hogy magát meg tudja győzni az édesanya, hogy nem csinál azzal semmi rosszat, hogyha szépen elkezdi a gyermekét leválasztani, és megtanítja aludni éjszaka, hiszen itt az anya-apa kapcsolata, a nagygyermek és az anya kapcsolata, ugyanakkor nem aludt az édesanya éjszakánként, és egészségügyi problémái is kezdtek lenni, nagyon sokat fájt a háta, ami nem csoda, hogyha egy másfél éves gyermeknek folyamatosan szájában van a cici egész éjszaka.
A másik nagy probléma szokott lenni a etetés, aztán a harmadik a bilire szoktatás, és a negyedik a dackorszak. Itt is vannak túlkapások?
Igen, természetesen. És a dackorszak az egyik személyes kedvencem, bele is tartozik egyébként az, hogy úgy kezdődik, hogy már 8 hónaposan, 10 hónaposan dobálja az ételt a gyermek, a szobatisztaság kialakulása az egy másik nagy téma, de hogy itt is felüti a fejét, hiszen ez dackorszakban esedékes, hogy megijed a szülő attól, hogy a gyermek sír, frusztrált, nemet mond, dacol, nem akarja azt csinálni, amit a szülő javasol neki. Ha egybevesszük ezeket a példákat, és ránézünk a dackorszakra, a nemetmondásra, akkor itt egy fontos és ambivalens témához jutunk el, ugyanis megijedt sok szülő ennek a felelősségétől, és inkább nem konfrontálódik, nehogy lelki nehézségeket okozzon a gyermekének, nehogy túlzott frusztrációt okozzon, nehogy traumatizálja azzal, hogy sírni hagyja, nemet mond, keményen beleáll abba, hogy már pedig az anya akarata fog érvényesülni, és nem vesszük meg azt a 127. kisautót a boltban. Márpedig a nemetmondásra, a határok húzására magának a gyermeknek is nagyon nagy szüksége van. Ugyanis dackorszakban 2 évesen, 3 évesen pont az a gyermeknek a dolga, hogy elmenjen a falig, megtapasztalja, hogy hol vannak a határok, megtanulja azt, hogy mit tud kezdeni azzal az érzéssel, hogy én valamit nagyon akarok, nem szeretnék, hanem tényleg sokkal intenzívebben ők ezt akarják, és megtanulja azt a gyermek, hogy az ő akarata, az ő kívánságai hogyan illeszthetők be a társas világ, a társadalmunknak a működésébe.
Tudsz aludni? Tudsz pihenni?
Hát ő velünk alszik, meg szapizik, de így, hogy velem alszik, így könnyebb. Hogyha egy normális napok vannak, akkor nem vészes.
Van olyan dolog, amit nem tudsz megoldani?
Itt anyuka versenyre jártam, versenyeztem színpad, edzés, és utána szültem, megint verseny, ez a harmadik, negyediknél már beütött a Covid, most így lengettem. Negyedikre is filóztam, hogy felkészülök, meg kétfele főzés, de mondtam, hogy most már ez mindegy.
A kétfele főzés az azt jelenti, hogy magadnak akkor külön kellene főzni, mert más teszel.
Igen, meg a gyerekeknek is más, meg a páromnak is, mert ők nem csak rizs és húsin akarnak élni.
Mert neked rizs és húsin kell élni?
Hát diétásabban máshogy kell lennem, más zsíradékot használni. Edzünk egyébként, tehát eljárok a gyerekekkel, de oda tényleg heti 6-szor azért mennem kellene, az nagyon nagy kihívás. Éjszakám azért még legyen. Most csinált az egyik anyuka ilyet, hogy lehet vinni a gyerekeket is, és ők egy ilyen cross-training edzést csinál. Nincs az, hogy kinézik gyerekkel. A babamamás azok túl lájtosak, de itt meg egy normális súlyzós edzés, TRX-szel is vihetjük a gyereket. Meg én járok a cirkuszközpontba is, légtornára, a lányommal, oda is viszem a kicsit. Ezeket nagyon szerettem, hogy szabad testsúlyos, meg gyereksúlyos edzés csinál. Több randi idő, azt nagyon szeretnék.
Szokták azt mondani a szakemberek, hogy az a bizonyos korlát, az nem csak rosszat okoz, hanem az egy
támasz is. És hogyha nincs meg ez a támasz, akkor a gyerek élete lesz bizonytalan.
Bizony, így van. Tehát nagyon fontos az, hogy határokat húzzunk, ha kell, akkor nemet mondjunk, és úgy látom, hogy az okoz nagyon sok frusztrációt a mai édesanyák számára, hogy megpróbálnak nagyon-nagyon empatikusak lenni, demokratikusan és liberálisan neveljük manapság a gyermekeinket, és nagyon nehéz ebbe beleilleszteni, hogy én nemet mondok, de kedvesen és szelíden, és a gyermekem azt mondja, hogy de nem. De akkor is az lesz, amit most ő szeretne. Tehát amikor kétszer-háromszor kedvesen nemet mondtunk, és még mindig nem értünk célt, na akkor jön a türelemnek és a kitartásnak a próbája igazán. Tulajdonképpen itt egy nagyon-nagyon szelíd és szeretetteli, de határozott hozzáállásra van szükség, és itt mosódnak össze sokszor fogalmak, hogy megijed attól egy édesanya, hogy nemet mondjon, határokat húzzon, hiszen a gyermekünk elkezd sírni, hogyha nem az lesz, amit ő szeretne. És hát persze, hogy sír, hiszen teljesen természetes neki ez egy biológiai kódja, hogy ő mindenáron szeretné elérni azt, amire ő vágyik. Sokszor hátra kell tudnunk lépni kettőt, fel kell tudni tenni azt a kérdést, hogy tényleg mivel teszek jót a gyermekemnek. De nézzünk konkrét példákat. Gyakori probléma, hogyha egy kisgyermek kiborul egy boltban, mert szeretné, hogy megvegyük azt a játékot, azt a túrórudit, azt a bármit, amit ő most kinézett magának, akkor az egy nagyon komoly szülői dilemma lehet, hogy mit tegyünk ezzel a helyzettel. Nincsen egyértelmű jó megoldás, hogy mit kell csinálni. Ha úgy megyünk el a gyermekeinkkel vásárolni, hogy megbeszéljük előre, hogy egy darab édességet vagy egy darab kisértékű játékot ő aznap választhat magának, akkor az is egy fontos feladat, hogy ehhez tartsuk magunkat. És a gyermeknek az a dolga, hogy feszegesse a határokat, ő megpróbálja, hogy még egy másikat is szeretne, vagy ha már betettünk egyet a kosárba, akkor még egyet tegyünk mellé, vagy a túrórudi mellé feltétlenül kerüljön be az a kis autó is. És szülőként azzal teszünk a legjobbat, hogyha ezt megértjük, hogy ez természetes, neki próbálgatnia kell a határait, mert abban az életkorban van, de határozottan és szeliden tudunk nemet mondani, ugyanis hogyha megtanítjuk a gyermekünknek, hogy földre veti magát és a többi vásárló szeme láttára irgalmatlan balhét csap, és ezért megkapja, amit ő szeretne, csak maradjon el a balhé, akkor azt tanítottuk meg, hogy így kell elérni, amit szeretnél, drágám. Abba biztosak lehetünk, hogy holnap egy sokkal nagyobb kitartással, egy sokkal-sokkal komolyabb elhatározással futunk a következő körnek neki, mert a gyerekek logikusak, minden arról szól, hogy elérjék, amit szeretnének.
Jó, de hát, hogyha nem is hagyom, hogy a földre vesse magát, de már azt is nehéz elviselni, hogy sír. Akár boltban vagyok, akár otthon. Hát hiszen az anyai szívem megszakad, az a dolgom, hogy a sírást elmulasszam. Úristen, mivel tudom elmulasztani, hogyha én vagyok az oka az ő sírásának? Hát meddig lehet elviselni a gyerek sírását?
Ahhoz, hogy egy szülő meg tudjon nyugtatni egy gyermeket, először a szülőnek kell nyugodt állapotba kerülni. Ez egy nagyon-nagyon fontos alappont. Tehát a boltos példánkra visszatérve, biztos, hogy nem a bolt kellős közepén kezdjük el a földre letette magát a szituáció után a gyermekünket megnyugtatni. Ott hagyom a bevásárlókosarat, fölkapom a gyermekemet, és kimegyünk a boltból, összebújunk, megnyugtatom, megvárom, amíg kisírja magát, megsimogatom a buksiját. Nem biztos, hogy ennyire türelmes tudok lenni. Lehet, hogy nekem is idő kell, mire összeszedem magam, de megbeszéljük, emlékeztetem a szabályra, hogy abban maradtunk, hogy egy dolgot veszünk, és ha megnyugodott, akkor visszamegyünk a boltba. Tehát nagyon fontos lehet az is, hogy kilépjünk a helyzetből. Sokszor nekünk magunknak is erre van szükségünk, hogy meg tudjunk nyugodni. Tágabbra nyitva egy kicsit ezt az egész kérdést, hogy határszabás, nemetmondás, azt érdemes mindig megnézni higgadtan, tehát nem amikor a stressz helyzet van, amikor éppen feldúltak vagyunk mindannyian, a gyermek is, én is, hanem mikor lehiggadtunk, megnyugodtunk, hogy mi is hosszú távon a cél. Hogyha azt kristálytisztán látom, hogy a gyermekem nevelésében milyen alapvető elveket szeretnék tartani, akkor könnyebb az ösztönökre építeni, akkor kevésbé billenünk meg egy-egy kirívó példánál. Nagyon fontos, hogy igény szerint reagáljunk a gyermekünk szükségleteire. De ez egy tipikus olyan csapda, amiben nagyon-nagyon gyakran átesünk a ló túloldalára. Maradjunk a szopizás példájánál, egészen más az, amikor egy 2 hónapos babáról beszélünk, és az igényszerintiség tényleg igényszerintiséget jelent, hiszen 8 héttel ezelőtt még bent lakott a baba a testemben, ő még nagyon pici, rögtön a szájába kerül a cici, akkor megnyugszik, vagy fölveszem, test közelbe kerülünk, akkor megnyugszik. Ám, ahogy nő a gyermekem, fontos, hogy le tudjam reagálni, és nyitott legyek arra, hogy változásokat eszközöljünk. Változnak az ő igényei, és változtathatók a mi igényeink is. Tehát 2-3 évig egy anyuka teljes mértékben rabja egy babának, egy kisgyereknek nem lehet. Hiszen ott van apa, ott van anyának a saját szükségletei, a barátai, a saját élete, szeretne újra pihenni, szeretne újra egyedül lenni egy kicsit. Sokszor van nagy testvér, akinek szintén vannak szükségletei, igénye arra, hogy anya vele is legyen. Tehát nagyon fontos meglépnem azt a változást, hogy egy 3-4 hónapos baba pici frusztrációt már kibír, lehet, hogy kell várni, amiután megébredt egy néhány másodpercet, amikor ő nyöszörög már a kis ágyában, de ő ettől nem válik frusztráltá, lelkisérült, és ez nagyon fontos, itt összemosódnak megint sokszor kifejezések, hogy az nem sírni hagyás, amikor a babámnak eleinte csak néhány másodpercet, aztán már egy-egy percet, egy kisgyereknek pedig már akár néhány percet várnia kell arra, hogy megkapja, amit szeretne. Hadd mondjak megint egy példát, egy 8 hónapos babának reszelem az almát, és ő nagyon dühös az etetőszékbe, már nagyon nyöszörög, elkezd sírni és csapkodni, mert ő nagyon éhes, akkor nem azzal teszek jót, ha én mindent eldobok és bontom az első bébi ételt, hanem szeliden beszélgetek hozzá, ott vagyok mellette, és elmondom, hogy itt vagyok, nyuszikám, hámozom ezt az almát, nézd, csak egy pici idő még, amíg lereszelem, nagyon gyorsan csinálom, és tényleg egy perc múlva étel kerül a szájába. Ezzel a babám nem hogy frusztrálódni nem fog, hanem egy nagyon fontos tanulságot adok meg neki, ami azt jelenti, hogy ő innentől kezdve egyre inkább képes lesz 1 percet, 1,5 percet, 2 percet várni, és erre óriási szüksége lesz majd az életében.
Egyébként is ezzel vádolják a alfa generációt, hogy egyetlen percet se tudnak várni, pedig már 5 évesek, 8 évesek, 10 évesek. Hát lehet, hogy nem tanítottuk meg őket várni?
Így van, óriási szerepe van a szülőségnek ebben, és ez egy másik nagyon komoly téma, hogy a szülők hogyan próbálnak ma nagyon-nagyon megfelelni mindennek, nagyon jól csinálni mindent. Én azt szoktam mindig mondani erre, hogy abból tudsz adni, ami neked van. Egy anyának először is jól kell lenni, és kell tudni töltődni, és kell tudni határokat szabni, hogy tudjon adni szeretetet, időt, törődést a családnak. Egy kizsigerelt anyuka, aki mindenét odaadta, és semmi nem maradt neki bent, egy idő után kifogy, elfogy, nem tud többet adni.
Voltak ilyen problémák, hogy a játékboltban hisztizett volna, hogy ő akarja azt a játékot. Mindig meg tudtuk beszélni.
A dackorszakot azt simán átélted?
Volt dackorszak, az volt a szabály, hogy lehet jönni, vagy sírva jönni. Hogyha a boltba levetette magát, hogy ő nem szeretne már tovább jönni, akkor az volt a válasz, hogy lehet jönni, vagy sírva tovább jönni.
Jól bírod, ha sírnak?
Igen. Igen. Az elején nagyon megvolt, amikor kisfiam, és első bevásárlások, még aludt a babakocsiban, és mondtam is, hogy menjünk gyorsan, mert felébred, én nem tudom, mit csinálunk, és akkor álltunk a kasszába, és már mocorgott, és teljesen oda voltam, hogy Jézusom, mi lesz, hogyha felébred, és mindenki azt fogja hallgatni, hogy sír, és valahogy, amikor ez megtörtént, mert nyilván egyszer ez megtörténik mindenkivel, hogy nem akkor ébred fel a gyerek, amikor akarja, és amikor ez megtörtént, akkor szerintem ezt tök jól kezeltük. Ebből nem volt soha probléma. Ha kaptunk is rekommentet, mert persze mindig mindenki nagyon okos, azt is jól kezeltük. Nagyon egyszerű dolgok ezek, amikor például a hurciban hátul viszed a gyereket a villamoson, és akkor jön a kedves idős hölgy, aki meg akarja igazítani a sapkáját, vagy leveszi a sapkáját, mert hogy melege van a gyereknek. De mivel nem hordozott háton, ezért fogalma sincs arról, hogy nem tudod visszatenni a sapkát a hátadon lévő gyerekre, csak hogyha leveszed, de ugye a villamoson nem tudod levenni, ha meg kilépsz a villamosról, akkor meg megfázik. Én ezekben mindig belefutottam, elég határozottan mondtam neki, hogy azonnal tegye vissza a sapkát a gyerek fejére, és valahogy visszakerült.
Később, amikor a gyerek már nagy, akkor itt vannak a születésnapok, amiket habos-babosra verünk mindig, de bizony a másik gyerek, a testvér, annak éppen nincs születésnapja, és ő szomorú, frusztrált, hisztizik, ő miért nem kapott. Nagyon nehéz ezt megoldani, hogy öröm is legyen, és bánat se legyen.
Igen, és mondjuk ezt egy olyan korban, amikor a gyermekszobák túl csordulnak a játékok mennyiségétől, nincs erre egy jó megoldás, tehát minden család maga merje megtalálni a saját megoldását, de az is fontos, hogy egy kisgyerek, aki tényleg pici és várja az ajándékot, semmi rosszat nem teszünk, hogyha ő is kap egy icipici matchboxot, vagy egy szelet csokit. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy megtanulják azt a gyerekek, hogy akinek a szülinapja van, azt kapja az ajándékot, ám amikor 3 hónap múlva az én szülinapom lesz, vagy 3 hónapja az én szülinapom volt, akkor én kaptam az ajándékot, ugyanis ez a tapasztalat megint egy fontos tanulás a gyermekeknek, hogy kell tudnom néha várni, kell tudnom néha másokat magam elé helyezni, bele kell törődnöm abba, hogy nem én vagyok egy adott napnak a főszereplője, és itt ugye testvérekről beszéltünk, de legalább ennyire fontos az is, hogy anya és apa igényei is megjelenjenek, és a gyermek tisztában legyen azzal, hogy anyát hagyjuk reggel aludni. 3 évesnek gyönyörűen megtanítható, előre meg tudjuk vele beszélni, hogy ide kikészítjük az ő kis rajzeszközeit, foglalja le magát, babakorban néhány percet, kicsit nagyobb gyermekkorban 10-15 percet tudjanak rajzolni, molyolni, csinálni valamit, amíg valami mással foglalkozik a szülő, az egy nagyon-nagyon fontos képesség, és ez nem az életkortól alakul ki önmagában, hanem úgy alakul ki, hogy megtanítjuk a gyermekeinket erre.
Amit még nem tud ez a generáció, unatkozni. Úgy tűnik, hogy még az unatkozásra is meg kell tanítanunk.
Ellentmondásnak tűnik, de ez egy nagyon fontos tudás. Azért nem tudnak a gyerekek, mert a szülők onnan, hogy megszületnek, animátorként körül zsongják őket, és azt hiszi nagyon sok szülő, hogy programokkal, fejlesztő játékokkal, szuper foglalkozásokkal, sok-sok közös idővel, akár a kisgyereknek azt mondani, hogy most foglald le magad, és hagyjuk azt néhány percig, hogy ő nyüglődjön, és azt mondja, hogy ő nem tudja, és nem tudja kitalálni, hogy ő mit szeretne, nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen megadom neki ezzel a lehetőséget, hogy ő maga örömet találjon abba, hogy mégis kitalált valamit, és mégis megoldotta ezt a kínzó unatkozás érzést. Bevonhatók ők olyan sok mindenbe, a ruha teregetésétől, a csipeszekkel való játékokon keresztül a krumpli hámozásig, és ez sokszor sokkal nagyobb örömet okoz a gyerekeknek. Nagyon-nagyon sok idő megspórolható, megnyerhető, hogyha a gyermekeinket merjük kreatívan bevonni a saját tevékenységeinkbe, és nem a saját játékaikkal próbáljuk fejleszteni őket.
Amennyit tudunk, azt rendbe rakunk, egyszer majd rend lesz, azt például könnyebben elengedem sokkal. Amúgy a főzött kaja, azt nehéz elengedni, tehát nagyon ritkán rendelünk, de hogyha főzünk, akkor próbálunk több napra előre egyszerűeket, és hideg étkezés hétköznap. Tehát mindenki eszik az intézményben, vagy pedig a munkahelyén, és akkor vacsorára próbálok 2-3 naponta. De ez, hogy egészségesen étkezünk, azért azt nem engedem el, hogy útközben péksüteményt, ezt nem szeretném engedni.
Az anyai túlkapásokról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit.
A 2025. február 3-ai adásunkat ismételtük meg. Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Thank you. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a